hanem a Fidesz megtalálta az LP választás tétjét, ők azt mondják, igen, az a tétje a választás, azért kell ránk szavazni, hogy megmutassuk az Európai Uniónak, Brüsszelnek, von der Leyennek, meg még ki tudja kinek, Alex Sorosnak, hogy mi itt vagyunk, erősek vagyunk, nem engedünk. Na és egy ilyen szuverenitásvédelmi csomag, ez az ő politikai érdeküket 100%-osan szolgálja.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, Ruf Bálint kampánytanácsadóval, én Benyó Rita vagyok. Ahogy azt megszokhattuk, így decemberhez közeledve beindult a törvénygyár, és nem csak a Fidesz tett javaslatokat, vagy tesz javaslatokat, hanem a Mi Hazánk is benyújtott a választási törvényhez javasolt változtatásait, ami ugye érinti egyrészt az önkormányzati választást, és érinti egyébként az országgyűlési választást is. Nekem azt mondták ellenzéki képviselők, hogyha ez a parlament elé kerül, ráadásul ugye, mint most kiderült sürgősség, vagy hát, ha nem is sürgősség, de rendkívüli parlamenti ülésen, akkor ez bizony nem is a Mi Hazánk javaslata, hanem igazából a Fidesz javaslata. Így van-e, látszik-e, kinek jó, mire jó, miért most?
Szóval, úgyhogy távolabbról kezdeném, tehát egyrészt ugye az jogalkotási dömping, ami ilyenkor előfordul, ugye ez semmi meglepő nincs ebben. Új politikai évad van, indulunk a Fidesz ráfordulra, az EP választásra, ilyenkor ugye kihajtja a képviselőből a legtöbbet, ugye itt van a szuverenitásvédelmi törvény, amiről szintén beszéljünk. Ez a másik csomag, ugye, amit a Mi Hazánk terjesztett be, ugye konkrétan Novák előtt, két részből áll, van egy effektíve egy törvényjavaslat, ami már a mostani választásról, a 24-es helyhatósági választásnak a fölről szólna, és a fővárost érinteni, és ebben visszahozná azt a régi rendszert, ami korábban volt, hogy 2014 előtt, amiben ez egy tisztán listás választás jönne létre a fővárosban, hogy értsék is a hallgatók, az lenne, hogy nem, ugye most úgy van, hogy a polgármesterek, illetve a kompenzációs listáról felkerült emberek alkotják a fővárosi közgyűlést, és korábban, ugye 14 előtt úgy volt, hogy egy külön listára lehetett szavazni mindenkinek, és ott pártlisták, ugye, ahogy megszoktuk, ugye a nagy országgyűlési választáson versengettek egymással. Ugye 13-ban ezt a Fidesz megváltoztatta, akkor éppen azért, mert az volt az érdeke, hogy a polgármesterek üljenek be, és a polgármesterek alkossák a többséget a közgyűlésben. Ez egy fura rendszer volt, mert nem csak személyesen, hanem választási, vagy választó arányosan is voltak benne, tehát a népesség arányosan tudtok szavazni, tehát nem mindenkinek volt, kicsit több volt, mint egy a szavazata. A mostani pedig, ugye, amit a Mi Hazánk szeretne, az ennek a visszahozatala, mármint annak, hogy a listás választás legyen, és ugye itt most meg az a kérdés, hogy a Fidesznek az az érdeke, hogy ez megtörténjen. Hogy mindig, megint kicsit ez ilyen, hogy mondjam, örök hétfő, mindig vissza a kezetekhez, minden választás előtt a Fidesz belenyúl a választási törvénybe, legyen ez európai parlamenti választás, önkormányzati választás, vagy országgyűlési választás, ezt már megszokhattuk. Hiába mondják azt, hogy hát igen, minket a Velencei Bizottság, ugye egy ilyen jogi tanácsadó testületnek a döntése, vagy ajánlása köt, hogy egy évvel a választás előtt nem nyúlunk bele, mindig belenyúlnak.
És most ugye is... Gulyás Gergely elsőre ezt a választ is adta, hogy hát a Velencei Bizottság ajánlását mindenki hát, ismeri.
Igen, nem tudom, hogy a Gulyás Gergely mennyire van ilyenkor bevonva a legbelső politikai folyamatokban, félek, hogy, vagy hát azt gondolom, hogy kevésbé ilyenkor, és ugye meglátta a lehetősége szerintem a Fidesz a Mi Hazánk javaslatába, hogy ezt meg fogja szavazni, vagy nem, az a jövő zenéje, lehet, hogy ezt még ők sem maguk sem döntötték el, de amit csinálnak vele, az az, hogy egyrészt ugye megint ugye azt történik, hogy menet közben már aznak a szabályok, ezt mondom, megszokhattuk már, hogy erre az ellenzéknek mi a reakciója, szerintem azt is sajnos megszokhattuk már, de az, hogy közben egy teljes káoszt teremt az ellenzéki oldalon, és arról beszél mindenki, hogy akkor különböző megint ugye hatalmi mahinációk, hogyan, ki, kivel, miért nem, Budapesten, és ugye erről fog szólni akkor a közbeszéd, hogy akkor hogyan leszünk. És ugye megint elindul az, amit megszokhattunk már, mint ellenzéki nyilvánosság, hogy ava fognak minket szórakoztatni, hogy ki, kivel, miért nem, hogy nem. Tehát megint ez a technológiai rész jön, amiből szerintem az ellenzéki válaszok nem csak szerintem, hanem elég egyértelműen teljesen elegük van. És hogy ez kinek jó, ez a káosz, hát szerintem az egyértelmű, és hogy mit eredményezhet, azt eredményezheti, hogy ugye minden kutatás szerint nagy valószínűséggel, ezt nagyon teszem hozzá, az ellenzéki pártoknak többségük van Budapesten, és Karácsony Gergelynek is többsége van Budapesten. Ugye a többség mekkora, szerintem nem akkora, mint amennyi korázt ők reménykednek, de mégis van egy többség, és ebben meg lehetne kavarni ugye az arányokat, nem feltétlenül veszíteni el talán a többséget az ellenzék, de biztosan bejutna a fővárosi közgyűlésbe a kutyapárt, aki jelen pillanatban arra lenne rákényszerítve, hogy legyen saját polgármester jelöltje is Budapesten. Ugye ez a listátásnak a feltétele, van itt két szabály, ami egymással versenye, ez egyedül a javaslatban az, hogy vagy valaki közös főpolgármestert állítanak, és akkor lehet listája, vagy pedig legyen három polgármester jelöltje, akkor is lehet fővárosi listája. Na most akkor, hogyha kutyapárt állsz arra kényszerítve, hogy legyen három polgármester jelöltje, ami ugye megint megkavarja a választási helyzetet, plusz nagy valószínűséggel el fogja érni a listájtáshoz szükséges szavazatokat a Mi Hazánk is. Magyarul a fővárosi közgyűlésnek a ez alapján történő összetétele teljesen más lenne, mint a mostani rendszer szerinti összetétele, és akkor megint ugye ez egy ilyen végtelen kamarás, vajon akkor hogyan jön ki a többség, és ez az egyik része, másik része pedig ugye az, ami szerintem a fő, nekik a fő politikai céljuk, hogy azt mutassák az ellenzéki pártokról, hogy ők kizárólagosan a hatalomnak a megtartása, megszerzésében bármifajta kompromisszumra képesek, és egymásra tudnak torzsalkodni, és akkor elkezdődik megint az, amit láttunk ugye 2021 és 2022-ben, hogy magába a listaállítás, hogy az több hónapot vett el az ellenzéki kampány idejéből.
Hatházi Ákos tegnap a Facebookján reagált erre, és azt a kérdést veti föl, hogy az ellenzék miért újból és újból alkalmazkodik ezekhez a szabályokhoz vagy változásokhoz. Idézem, az sohasem merül fel bennük, hogy ezeket a változtatásokat megakadályozzák, hogy azt mondják, ebben így mi nem veszünk részt, vagy ne adj Isten, a honfitársaink segítségével kikényszerítsék a tisztességes játékszabályok visszaállítását. Mikor vonuljanak ki a parlamenti színjátékból, ha nem most? Jogos-e, vagy jogos-e Hatházitól, érnének el bármit, ha kivonulnának, milyen lehetőségek vannak itt?
Ugye minden ilyen bojkott, ilyen hipotetikus kérdés, attól lesz sikeres vagy sikertelen, hogy hány ember vagy hány párt csatlakozna hozzá. Ugye azt láttuk, hogy a Mi Hazánk ezt bedobta, és lényegében még el sem fogadta az országgyűlés, még csak a rendkívüli napirend, vagy rendkívüli ülés van kitűzve, ugye most így járunk itt szerda délután, és hogy a DK már is reagált erre, hogy jó, hát akkor mi alkalmazkodunk, és akkor legyen akkor közös lista. Hát nem úgy néz ki, mint aki a bojkotra szólít fel, de egyébként Hatházikosnak a kérdése szerintem jogos abban a szempontból, hogy ezek, ugye ezt éljük az elmúlt 13 évben, mindig változik és változik a játékszabály, az ellenzék mindig valamilyen módon tud rá alkalmazkodni, vagy reagálni rá. Senki nem ért ilyenkor, ha nem magyarázza el nekik, hogy éppen mi történik, mert a választókat csak ilyen hírfoszlányok érik el, de sokkal erősebb az, hogy a káoszt látják emögött, és azt a fajta macskaegér játékot, amit a Fidesz így ilyen, hogy mondjam, ilyen passzióból vív velük.
Ugye arról még nem beszéltünk, hogy ez nem csak az önkormányzati választásra vonatkozó szabálymódosításokat tartalmaz, hanem az országgyűlésére is. Ugye igazából ott azt szeretné egy határozati javaslattal elérni a Mi Hazánk, hogy arányosabb legyen a rendszer. És ugye azt mondta talán Torockai vagy Novák előd, hogy abban az esetben, hogyha csak az egyiket támogatná a Fidesz vagy a kormány, akkor ők visszavonják az egészet, mert ez csak így egyben csomagként értelmezhető.
Hát jó, ez egy politikai trükk vagy kommunikációs fordulat, hogy az egyik egy kidolgozott normaszöveg, ami az erre választásra alkalmazható teljesen konkrét paragrafusokkal, a másik egy határozati javaslat, amiben igazából felkéri a kormányt arra, hogy nyújtson be egy arányosabb választási törvényt, hogy az mikor lesz benyújtva, hogyan, és ennek mi lesz a jövője, azt igazából teljesen mindegy. De ugye itt megint egy olyan kérdés merül fel, és ugye sajnos ez az igazság, hogy 13-ban, amikor a akkori Fidesz többség megváltoztatta a szabályokat, akkor az ellenzék köröm szakadtával küzdött azért a rendszerért, hogy akkor maradjon a listás rendszer, vagy az az igazságos. Most, amikor meg visszarakják, akkor meg ezért a rendszerért fog, tehát, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz elmagyarázni, és nem is nagyon van erre jó, hogy mondjam, politikai kommunikációs fordulat, ahogy látom még az ellenzékben, hogy vajon mi a különbség a kettő között. És ilyenkor ugye jönnek majd a fideszes véleményvezérek, és azt fogják mondani, az ő szempontjukból, mondjam, a cinizmus szempontjából teljesen jogosan, hogy hát ugye azt mondtátok, barátaim, hogy azt szeretnétek, hogy olyan legyen a választási törvény, ami sokkal arányosabb, jobban leképezi a választói akaratot, hát annál jobban, mint a tisztán listás választás, ezért nem tudja tisztán listás választás, annál jobban nem lehet jobban leképezni, hát itt van. Akkor most az a baj, most akkor, ha jobban demokrácia van, az a baj, ha kevésbé van, akkor az a baj, mindig az a baj, hogyha ami éppen nektek nem jó. Szóval ebből nagyon nehéz lesz szerintem kijönni, vagy ezt értelmeszerűen elmagyarázni, hogy ez miért probléma, mert egyébként jogok ilyen szempontból nem fognak csorbulni. Az az egy jog persze csorbul, nulladik persze kezdve, hogy vajon hogyan lehet belemenni egy választásba, aminek még a fél évvel a választás előtt is még a szabályrendszere változik. Az egy nagyon fontos, és a demokrácia legfontosabb joga, hogy az ember kiszámíthatóan tudjon választáskor részt venni, de ugye ezt már megszoktuk, hogy állandóan változik, mindig részt vesznek a parlamenti ellenzéki pártok benne. Nagyon nehéz lesz elmondani, hogy akkor ebben most éppen miért nem, vagy éppen most éppen mi a bajuk.
Mennyire alakíthatja át egyébként ez az egész a már megköttetett, meg a még függőben lévő szövetségeket, megállapodásokat? Ugye a DK múlt héten bejelentette, hogy kétoldalú megállapodásokat kötött az MSZP-vel, kötött az LMP-vel, hát és a Momentum az még kimaradt a meccsből, de hogyha én jól tudom, akkor egyébként tartanak fönt nekik helyeket, hogyha egyszer csak megérkeznek a tárgyalóasztalhoz. Mennyire kell ezt az egészet újraírni?
Vagy az egész igazából mennyire fontos? Szóval inkább ezt a kérdést tenném fel. Tehát, hogy az előző témához is, hogy azon gondolkodunk, sokan gondolkodnak rajta, hogy ez mennyire demokratikus, vagy mennyire demokrácia az, amiben az ellenzéki pártok próbálnak motorozni, és tényleg az történik, mintha tényleg soha semmiből nem tanulnának, hogy ugyanazokat a köröket futják megint le. Tehát, hogy tárgyalnak, kiszivárogtatnak, beszélgetnek, én csak ebben, én csak abban, nincs meg, nincs így, nincs úgy, és megint ugye az van, hogy itt vagyunk 23. november legvégén, és még mindig egy csomó olyan helyen, ami egyébként az ellenzék számára győztes, vagy a kötelezően hozható, vagy hozandó város, kerület lenne, nincsen még egy személyben jelöltje az ellenzéknek. És ilyenkor ugye, hát, hogy most akkor a DK éppen hogyan tárgyal kivel, az ő szempontjukból, és megint aláhúzom nagy betűkkel, az ő szempontjukból ők ezt jól csinálják, hogyha ez csak az ő szempontjuk lenne az érdekes a országunk vagy a hazánk számára, akkor ők úgy viselkednek, mint egy parlamenti, vagy mint egy normálisan működő párt. Embereket kijátszanak, szövetségeseket futtatnak, kinövesztik a saját KDNP-jüket, egymásnak eresztik a különböző médiumokat. Tehát, hogy ezek ilyen szempontból teljesen úgy járnak el, hogy egy plurális demokráciában egy pártnak el kell járnia. Na de az, hogy közben a valóságban mi történik, hogy nincsen még mindig abban három vagy négy megyőgú városban, ahol lenne érdemi esély az ellenzéknek, még mindig jelöltje, közös jelöltje az ellenzéknek, szerintem az egy vicc. És attól még, hogy kijönnek az, hogy ki kivel kötetett egyességet, ez ki a fészkes fenét érdekel? Tehát én azt mondom, hogy nem ismerek olyan ellenzéki választót, vagy nem ismerek olyan kutatást, amiben bárkit is az érdekelne, hogy a különböző ellenzéki pártok a negyedik kétharmad után éppen hogyan verik át egymást.
Nem tudom, hogy nem ágyazunk-e meg annak, hogy újra és tovább ugyanarról beszéljünk, amiről most elmondtad, hogy igazából mennyire unalmas. De hát ugye itt kérdés, hogy mondjuk olyan esetben, amikor Donát Anna itt ül velem szembe, és kijelenti azt, hogy hát nagyon nehezen tartja elképzelhetőnek, hogy az ő neve és Gyurcsány neve egy listán szerepeljen, akkor az egyébként 2023 végén még jelente bármit is, és akkor hagyj idézzek ide egy bajai beszélgetést, ami nagyon izgalmas, ugye Momentumos polgármester van Baján, és egy DK-s képviselővel együtt beszélgettek, ahol is a Momentumos polgármester elmondja, hogy őket igazából iszonyatosan nehéz és rossz helyzetbe hozza ez az egész Donáti kommunikáció. Beszéltünk már arról, hogy mennyire értelmezhető az, ami a Momentummal történik. Nem tudom, hogy sokkal többet hozzá tudunk-e tenni a pár héttel ezelőttihez, de látszik-e már, hogy ennek akkor mi lesz a vége?
Hát akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy ez egy politikai pánikroham. És azért, mert szerintem amit Donát Anna, vagy az ő stábja érzékel, szerintem azt valahol helyesen érzékeli. Az látszik, hogy kezd elfogyni a politikai levegő a Momentum körül. Tehát legalább, hát 2-3 párt minimum olyan veszélyt jelent számára, ami egyébként a létezését is így megkérdőjelezi, vagy megkérdőjelezheti. Az egyik ilyen ugye a Kutyapárt, szerintem a másik ilyen a Mi Hazánk, és harmadikként szerintem ott van most már Vona Gábor féle második reformkor párt. Egyszerűen azért, mert pontosan ugyanarra a szavazó bázisra hajt mindegyik. Az a körülbelül, hát szerintem 15%-nál nem hiszem, hogy sokkal több, ami nem kevés választó, aki azt mondja, hogy ő nem kér se Gyurcsányból, se Orbánból, kicsit liberálisabb, de nem túlzottan, de azért a Fidesz rendszernek az ellenzéke, nem érzi magát jól benne. Szóval ez egy létező szavazóbázis, nem is olyan kicsi, de olyan sok párt hajt erre a 10-15%-ra, hogyha mindenki kapna belőle, akkor a végén mindenkinek lenne egy. Tehát egy körülbelül 1%-a. És szerintem ők azt kezdték el megérezni, Donát Anna és a csapata, hogy itt bajba kerülhetnek. És hogy akkor elkezdtek ide-oda nyúlni, hogy vajon mi lehet erre a megoldás. És amit a Donát Annának kitaláltak, az, hogy mondjam, papíron akár még működhetne is, ha nem az lenne, hogy az ellenzéki szavazóknak a nagy része hát megszokta ezt az állapotot.
Mármint Gyurcsányt.
Mármint Gyurcsány Ferencet. De most, hogy mondjam, nem az összeellenzéki szavazóknak, értem, hanem arra, akikre ők hajtanak, és legfőképpen az ő szavazó tábora. Az ő szavazó táborában elkötelezett ellenzékiek vannak, akik orrbe fogva, de szavaznak a végén Gyurcsány Ferences listákra is. Az más kérdés, hogy létezik-e olyan szavazó, aki erre vágyna, hogy ne legyen Gyurcsány Ferences lista, szerintem létezik, nem is olyan kevés, de ez most egy másik kérdés, mert el is kell valahogy jutni. És abban, hogy valaki fel, és aztán mondtam az előző alkalommal, abban, hogy valaki fel kell reggel, és azt mondja, hogy akkor most ezért én most már nem szeretem Gyurcsány Ferencet, mert rájöttem arra, hogy hazudik, azt, hogy az ember tehát el tudja magyarázni a saját szavazóinak, tudjon nyitni erre fogékony szavazókra, tudjon ebben egy konszenzust legalább teremteni abban a körben, ahova beszélni akar, ehhez nagyon sok munka kell, félek ehhez az idő nagyon szorít, félek, hogy kicsit elkésett, és nem beszélve arról, hogy számolni kell a konzekvenciákkal. És az egyik konzekvenciája az, hogy mégis azért 19 óta, tehát 4 éve sok helyen Momentum és a DK valamilyen fajta koalícióban irányít településeket, kerületeket, városokat. Hogy tudod azt mondani nekik, hogy mostantól kezdve ti hülyék vagytok, mert a vezetőtök az hazudott, és most én rájöttem erre. És azok ott helyben meg nem akarják ezeket a konfliktusokat, mert ők szeretnének lehető leggyorsabban letudni ezeket, és szeretnének ugye megőrizni a pozíciójukat. Tehát, hogy abból a szempontból, hogy valamilyen politikai titet adni a Momentum számára ennek az LP választásra, talán ez egy lehetséges irány lehetne, hogy ez nagyon későn van, én ezt így gondolom, hogy ezt egy évvel korábban, vagy legkésőbb ugye a 22-es választások után megcsinálták volna, az egy másik kérdés, akkor éppen, ugye, és akkor ez is egy ilyen, hogy mondjam, ez is egy érdekes fordulat, szóval Donát Anna ugye átvette a pártot a Fekete Győr András bukása után, egy rövid időre, utána pedig bejelentette, hogy ugye családalapítás miatt elmegy, és ott hagyta, hát most nem akarok csúnya szót használni, de ott hagyta ezt a pártot, ott lett lényegében kiválasztva egy pár nap alatt Gerencsér Ferenc, hogy ő, de akkor gyere, akkor vigyed te akkor a pártot, és akkor Donát Anna, amikor véget ért a gyermek szülése, meg a gyermeke elérte egy bizonyos kort, akkor úgy érezte, hogy vissza kell térnie a párt valamilyen pozíciójába, és ugye azért ott ne felejtsük el, hogy itt, és ugye ez az idénnek a történése, január-februárjában volt egy egészen posztmodern reklámkampány arról, amivel egyébként, hát hogy micsoda volt a lényege, azt nem tudom, talán az volt a lényege, hogy Donát Anna, de hát láthatóan komoly összeget elköltve azt próbálták elmondani, hogy jön egy megmentő, akit Donát Annának hívnak. Utána eltelik egy pár hónap, egy nagy kampány után, aminek szerintem semmifajta eredménye nem volt egyébként a pártnak a megítélésébe, és leül, és elmondja azt, hogy amit egyébként ott csináltunk, az egy kicsit hülyeség volt, és most már, és akkor elmondja azt a két olyan mondatot, ami, hát, hogy mondjam, hát, na mindegy, szóval elmondja azt a két mondatot, hogy nézzük felnőttnek a szavazókat, és ne hazudjunk nekik. És ezek valahogy az van, hogy ez a választói csoport, akikhez ő szól, és ők a Momentum szavazói, ők szerintem az, nem is szerintem, az az önképük, hogy ők nem teljesen hülyék, hanem ők az okosabbjai a szavazói. Az igaz-e vagy nem, az mindegy, de az önképük biztosan ez. Ebben ez a fajta ilyen tényleg kormányrángató kommunikáció szerintem nem biztos, hogy annyira jó irány. És én azt mondom, hogy ezt nyögi a Momentum, azt nyögi, hogy pánikban van, szerintem jogosan, és azt nyögi, hogy a bajai polgármester hölgy, aki ezt mondta, az ő szempontjából szerintem jogosan mondta. Tehát ő próbálott túlélni, szerintem az ő újraválasztási esély ezek azért nem annyira rózsásak. Hát a fenének kell neki az, hogy még a szövetségeseivel is ott hadakozzon, akik nyilván megkapják ilyenkor SMS-be, vagy a DK appon, hogy akkor azonnal neki kell rongyolni, mert hogy akkor ez mégiscsak micsoda. Szóval az a baj, hogy ez a magyar politika egyik nagyon-nagyon ellenzéki politika, szerintem kulcskérdése. Ebben Zoltánnak igaza van. Gyurcsány Ferencet ugye nem tudja az ellenzéki politika se lenyelni, se kiköptése az elmúlt 13 évben. Lett volna rá alkalom, hogy ez a probléma megoldódjon, utoljára 2018-ban, akkor nem volt meg a bátorsága pártokban, hogy ezt meglépjék. Ennek megvan a következménye, hogy most 23 év végén a Momentum meg tudja ezt oldani, hát félek, hogy nem. És hogyha van egy kicsi, nem tudom, humora Gyurcsány Ferencnek, és tudjuk, hogy van, akkor nyilván ezen a fővárosi listán majd ő első helyen fog szerepelni, és akkor mindenki jöhet oda. De bocsánat, hogy mondjak egy pozitívat is. Ettől még a Momentum alapvető helyzet egyébként nem lenne rossz, hogyha elkezdene, ugye még mondtam, van 15% szavazója, hogyha elkezdene politizálni nem technológiákkal, hanem mondjuk például az ő neki fontos tartalmi kérdésekkel foglalkozna, és Donát Anna, aki hát nem biztos, hogy most a világ legjobb brandje, de mégis egy brand, de mégiscsak van valamilyen, elkezdeni mondjuk például azt a veszélyt felfogni, hogy mondjuk a Vona Gábor pártja veszélyes ránézve, vagy akár a Kutya párt veszélyes ránézve, vagy a Mi Hazánk veszélyes ránézve, és mondjuk velük például vitába szállni. Hát miből állna az, hogyha Donát Anna kiállna, és azt mondaná, hogy na, akkor gyerekek, akkor most akkor vitatkozzunk. Vitatkozzunk az ország sors kérdéseiről, vitatkozzunk ezekről a dolgokról, és végre a politikájukat valami érdemi mederbe terelni, és nem ebben a ugyanaz a technológiai kérdésekben, hogy akkor ki milyen listán hogyan ő rá, amikor ugye hát egyrészt a választási törvény eléggé, hogy mondjam, determinisztikus, kettő pedig az nem biztos, hogy ez a legfontosabb kérdés most így 23 év végén.
Egy mondatra még álljunk meg a Mi Hazánknál, mert talán érdekes az, és nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy szerinted hogy hat a választóira az, hogy most egymás után a második olyan alkalom van, ahol úgy tűnik, hogy a kormányra befolyással vannak, ugye az egyik, az a fóliázós történet, elsimon menesztésestül, mindenestül, és most itt van ez a javaslat. Az ő szavazóit zavarja-e, ha az a látszat, hogy közel vannak a Fideszhez? Tehát mennyire ellenzékiek a Mi Hazánk szavazók?
Szerintem a Mi Hazánk szavazói ellenzékiek, erről már sokszor beszéltünk, hogy milyen típusú ellenzékiek, szerintem az egy heterogén csoport, valaki jobban, valaki kevésbé, de mindesetre mindenképpen ellenzékében nem mennek, ezekkor a Fideszre szavaznának. Az egy más kérdés, hogy egy kiélezett választásban ők aztán hány százalékuk szavazna valójában a Fideszre, és továbbá is maradna a Mi Hazánknál. Én azt gondolom, hogy ezek a mahinációk szerintem érdemben nem befolyásolják az ő szavazóbázisukat, főleg úgy nem, hogyha nincsen megmutatva, hogy ez micsoda. Szóval én ettől az ő helyükben én így nem tartanék, és nekik ez igazából, hogy mondjam, az ő szempontjukból nekik ez jó.
Erőt mutat?
Nem csak az erőt mutat, hanem az, hogyha a fővárosi listán ők tudnak majd részt venni, benne lesznek a fővárosi közgyűlésbe. Amúgy nem lennének bent. És akkor ilyen szempontból nekik ez egy win-win. És én ezt már többször beszéltük itt is, és ezt így gondolom. Én azt mondom, hogy ők egy sokkal hosszú távú, lassú építkezésben gondolkoznak, aminek az ilyenfajta, hogy ilyen kompromisszumok, azok nekik beleférnek. És Ugye két olyan párt van az országgyűlésben, aki deklarálta, hogy nem az Orbán rendszer ellenzéke, hanem csak Orbán Viktornak az ellenzék, az egyik ugye a Mi Hazánk, a másik az LMP. Hát nekik ugye, hát ez akkor egy konstruktív ellenzékiség, ugye, hát benyújtja a törvényeket, és akkor a másik pedig megszavazza. Hát pont erről most, bocsánat, tehát ironizálok nyilván, de hogy ők nekik, szerintem az ő énképükbe ez belefér, és inkább azt gondolják, hogy nekünk ez hoz, akkor mi lehetne akkor így összeállni.
Beszéljünk a másik nagy törvénycsomagról, ez a szuverenitás védelminek nevezett törvénycsomag. Mennyire látszik most már, hogy benyújtották, hogy ez miről szól? Mennyire konkrét és mennyire kellően homályos ahhoz, hogy ne tudjuk, vagy ne értsük, hogy mi lesz a végeredménye?
Szerintem ez több dologról szól, és a Fidesz ügyesen csinálja ezeket a saját politikája szempontjából. Szóval egyrészt szól arról, hogy legyen egy olyan gumicsont, amiről aztán lehet hónapokon keresztül beszélni az ellenzéki nyilvánosságnak, lehessen erről megosztani a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon mindenféle videókat, és keseregni, szomorkodni, hogy itt a világ vége, és egyébként bizonyos szempontból részben igaz is. Kettő, legyen egy olyan kellően guminyelven írott, ugye ez a magyar, illetve a nemzetközi jogalkotásban, különböző diktatúrákban eléggé ismert nyelvezet, hogy lehessen belé bármit is, meg semmit se beleérteni, lehessen ebbe fenyegetni is, meg lehessen csak az, hogy mit nem is használni, amire éppen szükség van, szóval ez egy ilyen törvény, egy ilyen szervezet. Ez arra is jó, hogy lehessen megállás nélkül embereket megbélyegezni, félelmet kelteni, és ilyen furkos botat így fenyegetni. Szerintem ez a második. És szerintem a harmadik, ami egy igazán érdekes rész, az, hogy lehessen belül, a Fideszen belül konszenzus teremteni valamiben. Szóval ugye mégiscsak, hogyha ha nem erről beszélgettünk, akkor mégiscsak azért egy borzasztó éven van olyan szempontból a Fidesz kormány túl, hogy még mindig nem jöttek Európai Uniós források, hogy a gazdaság rosszul teljesít, hogy a gazdaság irányítása hát legalább 3 vagy 4 fejű, hogy azokat, hogy például ahhoz, hogy az Orbán egyik fő álma, hogy a magyar repülőtér magyar tulajdonba kerüljön, ehhez olyanokat kell, úgy kell pénzt teremteni, amit eddig még korábban sose csinált, el kell
1600
adni.
1600 milliárdról beszélünk.
1600 milliárd forintot kell előteremteni, és ugye úgy teremteni, hogy nem csak belenyúl a, nem tudom, zsebébe, vagy a költségvetés valamelyik fiókjába, hanem helyette olyan korábban stratégiai kérdéseket kell felmondania, hogy el kell adni a bankokban, biztosítókban megszerzett részesedéseket. Szóval ennyire nincsen pénz a...
De miért kell ennyire a reptér?
Ez egy 20 éve ilyen, vagy hát nem, amióta eladta a Gyurcsány Ferenc a repülőtéret Bajnai Gordonnal, azóta a Fidesznek egy ilyen kattanása, hogy magyar kézbe kell lenni. Ez egy stratégiai cél, hogy magyar kézbe kell lenni. Ugye most sem magyar kézbe kerülne teljesen, mert a franciákkal közösen venné meg a magyar kormány. És ugye ez egy ilyen szimbolikus dolog itt is. Hogy
értem, de hát a családokban is van olyan, amit nagyon akarnak, és amikor nincs rá pénz, akkor halasztják mondjuk 1 évvel vagy 2 évvel.
Hát azt hiszem, Orbán nem így működik, hanem úgy működik, hogy akkor valamilyen módon próbál teremteni pénzt. Amit akartam ebben mondani, hogy nincsen, tehát az a fajta pénzbőség, ami volt az megelőző években, ez nincs. Mondom még egyszer, hozzá kell nyúlni olyan dolgokhoz, amiket korábban nem akartak hozzányúlni, és el kell adni. De egy ilyen fajta szuverenitásvédelmi törvény, az pont az egyébként belső feszültségben lévő Fidesz tudja egy pár percig egy közös ellenségbe megnyugtatni, és én azt úgy gondolom, hogy nekik ez egy nem csak egy politikai ügy, hanem egy ilyen nagyon mélyen lévő ügy is, hogy na nehogy már külföldről ugye ebben jár 13 évnyi hatalomlét, hogy kevéssé vannak kihívók, vannak elképzelte ellenfelek és ellenségek, és vannak már teljes mértékben elfogadott ilyen történetek, és szerintem a Fidesznek a nagy része, beleértve a vezetőit is, 100%-osan már elfogadják és el is hiszik a saját maguk ilyen mantráit, hogy akkor az utolsó bástya a transgender tengeren, és hogy tényleg ők egy ilyen, már ilyen, tényleg ilyen hunyadi szerepben vannak Európában. Én szerintem nagy részük, ezt el is hiszi, És amikor egy ilyen törvény, amikor azt látják, hogy akkor külföldről valaki le akar őket váltani, ezt ugye így, maguknak ezt így mondják, akkor ezzel mindent meg kell tenni. És szerintem a szuverenitást, mint kérdéskört, vagy mint kifejezést, ami ugye az elmúlt egy év ezelőtt még csak a jogászok, meg politológusok beszélgettek erről, most már egy magyar politika egyik része, szerintem ezt ők el is hiszik, és ebben lehet egyesíteni például egymást egyébként gyűlölő Fideszen belüli frakciókat. És ez a három dolog szerintem már éppen elég, hogy nekik ez miért jó, és ugye ők is, ugye épp, amit beszéltünk Donát Annáról, hogy ők próbálják megtalálni az EP választás tétjét, hát közepes sikerrel, szerintem a Fidesz megtalálta az EP választás tétjét, ők azt mondjuk, igen, az a tétje a választás, azért kell ránk szavazni, hogy megmutassuk az Európai Uniónak, Brüsszelnek, von der Leyennek, meg még ki tudja kinek, Alex Sorosnak, hogy mi itt vagyunk, erősek vagyunk, nem engedünk. Na és egy ilyen szuverenitásvédelmi csomag, ez az ő politikai érdeküket 100%-osan szolgálja. Sőt, ha az Európai Unió beleköt, vagy a bizottság majd vizsgálja, mert nyilvánvalóan ránézésre sok-sok ponton törvényellenes, még jobb, mert akkor ugye azt lehet mondani, hogy akkor azt is akkor is megvívjuk. Szóval nekik ez egy ilyen végtelen játék, amit a magyar nyilvánossággal meg velünk állampolgárokkal vívnak, és harcolnak, és szórakoznak, és még egyszer mondom, ugyanolyan, mint akár a választási törvényének a módosítása, egy ilyen macska-egér harc, amit ők végtelenül élveznek.
Ruf Bálint, köszönöm szépen. Ez volt az Elemző, a Szabad Európa két hetente jelentkező politikai elemző magazinja. Én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.